Az amerikai földgáz, vagyis az amerikai LNG európai szerepéről, az európai földgázpiac átalakulásáról és a MET közelmúltbeli menedzsment kivásárlásáról lesz szó egyebek mellett az Energiainfo ma esti műsorában. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Lavai Richárd, jó estét kívánok!
Energiainfo.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A közelmúltban a MET menedzsmentje kivásárolta a céget, erről és az európai földgázpiac átalakulásáról is kérdeztem ebből az apropóból Szabó Gergelyt, a társaság vezérigazgatóját. Miért pont most vásárolja meg a MET menedzsmentje a céget? Az időzítésnek van-e bármilyen jelentősége?
Semmi jelentősége nincsen. Azért most jelentettük be, mert a tranzakciót, amin kb. Egy éve dolgozunk elég nagy erőkkel, azt most sikerült zárjuk. És ez az időpont egyébként csúszkált egy picit, most erre a május végi időpontra sikerült lezárunk a történetet, úgyhogy azért szerdán azért jelentünk meg a hírekkel.
Mi a MET ma?
A MET ma legjobban egy integrált energiavállalatnak lehet leírni, ami egy teljesen nemzetközi csapattal több mint egészen pontosan 30 országban tevékenykedik, 15 leányvállalata van egész Európa szerte, és most már a európai teljes gázforgalomnak a 8%-áért felelős a MET. Úgyhogy ha nagyon röviden össze akarjuk foglalni, akkor ez egy nemzetközi integrált energiavállalat.
És leginkább gázvállalat?
Gázból indultunk. Ugye annak idején Magyarországon alapítottuk, vagy alakult a cég, és a magyar gyökereinkre nagyon büszkék is vagyunk. Viszont a gondolkodásunk az ebből a gáziparból indult ki, azóta már árammal, olajtermékekkel, olajjal, LNG-vel, energiatermeléssel, megújulókkal, elég sok mindennel foglalkozunk. Igazából mindennel foglalkozunk, amivel szerintünk érdemes most energiapiacon.
Mi kell ahhoz, hogy egy Magyarországról induló társaság az európai gázpiacon meg tudja vetni a lábát? És oké, 8%-ról beszélünk, ami látszólag csak, de hát azért ez egy óriási szám. Szóval mi kell ahhoz, hogy egy magyar cég, ahol igazából persze van gázkitermelés, vannak olajmérnökök, gázmérnökök, van kereskedelem is, tehát Magyarország alapvetően nem egy gázipari ország.
Kettő dolog kellett hozzá. Az egyik az az, hogy az európai energiapiac elkezdett egyre jobban egységesedni, és igazából tök mindegy volt, hogy valaki Angliából vagy Magyarországról indul, a szakértelem számított, és onnantól kezdve ugyanazok a dolgok, amik Magyarországon működtek, azok működtek más piacon is. Úgyhogy innentől kezdve a másik oka a kérdés, vagy a másik oka, másik válasz, az pedig az inkább arról szól, hogy mi igazából a sikerének a kulcsa, a MET sikerének a kulcsa, és ezt a legjobban úgy tudnám összefoglalni, hogy annak idején, mikor mi elindultunk, akkor ez egy nagyon-nagyon tradicionális iparág volt, rengeteg műszaki beállítottságú menedzserrel, emberrel, akik igazából egészen másképp értelmezték a piaci viszonyokat, mint mi, akik elsősorban közgazdasági háttérre jöttünk, és amíg mindenki kapacitásokról, meg ellátásbiztonságról beszélt, addig mi reál opcióknak a monetizálásáról beszéltünk. Úgyhogy ami történik, az az, hogy mi ezt az iparágat is egy ilyen kvázi pénzügyi szemmel közelítve próbáljuk a legtöbbet kihozni belőle. És ezt nagyjából úgy lehet egyébként érzékelni, mert ez a reál opció monetizálás ez egy nagyon-nagyon érdekesen hangzik. Ezt úgy lehetne a legjobban talán érzékeltetni, mint ha valaki ilyen utazási szolgáltatásokat nyújt, és különböző desztinációkra mondjuk repülőjegyeket foglal. És azt nézi, hogy hogyan lehetne ennek a repülőjegy értékesítésének a legolcsóbb verzióját kihozni. Ugye itt úgy néz ki, hogy mindenféle járatokat befoglalunk, és attól függően, hogy hogyan változnak az árak, attól függően néhányat lehívunk, néhányat nem hívunk le. Közben egyébként beszélgetünk ezekkel a társaságokkal is értelemszerűen, és közben amúgy meg fut a modellünk, amiben megpróbáljuk beárazni ezeknek a repülőgéptársaságnak a saját árazási modelljét. Tehát folyamatos rezervációs árszámolás van, és a reál opcióknak a maximalizálása történik. És ugyanezt csináljuk egyébként a gázban, áramban, mindenütt, ez tök jól modellezhető és tök jól kivitelezhető.
Beszéljünk egy picit az európai gázpiacról. Ez azért is lehet érdekes, mert Magyarországról nézve is ez úgy tűnhet, hogy gyakorlatilag Európában mindenki orosz gázzal, ugyanazzal az orosz gázzal üzletel. Mennyire igaz ez az állítás?
Hát Európának ezen részén regionálisan azt tudni kell, hogyha most megcímkéznénk a molekulákat, akkor itt a környékünkön nem nagyon találnánk a éppen aktuális hazai termelésen kívül, ami az adott országokban van, egyéb olyan molekulát, ami ne Oroszország irányából érkezne. Tehát itt ugye, Európának van nagyon sok beszállítója, jön a van Északi-tenger felől a norvég irányból jön az északi-tengeri gáz, Észak-Afrikából jön gáz, illetve van egy nagyon jelentős orosz volumen is, és most már évről évre egyre erősebb egyébként az LNG import is Európában, ami biztos, hogy ebben a régióban olyan gáz, ami nem Oroszországról jött volna importgáz, az nem nagyon van. Fizikailag. Természetesen kereskedelmileg az, hogy a különböző szapukkal a kereskedők hogyan tudják ezeket a volumeneket mozgatni a szerződéses alapon, az meg egy másik kérdés.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy ha egyszer tulajdonképpen mindenki orosz gázzal, ugyanazzal az orosz gázzal, ugyanazzal a molekulával kereskedik, nyilván nem ugyanazzal fizikailag, de hogy gyakorlatilag a forrás az egy orosz forrás, akkor mi az, ami a piacot mozgatja tulajdonképpen?
Onnantól kezdve, hogy ezek a források ezek bejutnak egy úgynevezett ilyen kereskedelmi habokba, mint például a legnagyobb Európában talán az a Hollandiában van, a TTF-nek hívják, a Title Transfer Facility-nek a rövidítése az, ahol egyébként az egész európai egyensúlyozás folyik, nagyjából ezt így lehet bemutatni. A Kelet-Európának is, vagy a Közép-Kelet-Európának is van egy ilyen pontja, az Ausztriában, azt mondják, hogy VTP Ausztria, itt pedig ennek a régiónak az egyensúlyozása folyik. Abban a percben, ahogy ezek a orosz volumenek egyébként fizikailag beérkeznek egy ilyen pontra, onnantól kezdve elveszti a jelentőségét az, hogy amúgy honnan jött. Onnantól kezdve az egy VTP-n forgalmazott gáz. Ez a titka igazából minden OTC, meg igazából az OTC piacoknak. Hogy onnantól kezdve már teljesen átárazódik a történet, onnantól már a mostban és azon a ponton vagyunk, és nincs jelentősége, hogy honnan érkezett. Ezen nagyon sokat dolgozott egyébként az Európai Unió, hogy úgy ezekkel az energiacsomagokkal úgy standardizálják a volumeneket, a kontraktokat, a folyamatokat, hogy igazából lényegtelen legyen, hogy honnan jön.
Mennyire tart, hogy ha most arra beszélünk, hogy igazából egyre inkább a kereskedelem a fontosabb, a kereskedelmi tudás, technológia, hiszen ugye nem gázról beszélt a beszélgetésünk elején, hanem opciókról például. Mennyire tart a felé az európai gázpiac, amit a globális olajpiacon már nagyon régóta mondanak, hogy igazából a kereskedés az tulajdonképpen opciókkal zajlik, és messze, ha most azonnal lehívnánk az összes olajat, amit eladtak mondjuk ma a világon, akkor messze-messze nem lenne ennyi valóságban. Tehát, hogy mennyire tartunk e felé, hogy tulajdonképpen egy virtuális piacot működtetünk, és ettől szinte teljesen függetlenül folyik a fizikai áramlás a rendszerekben?
Na, ez az 1 milliárd dolláros kérdés pontosan. Ezen gondolkozik mindenki az iparágban, és a válasz az nagyon-nagyon komplex, ami biztos, hogy nagyon sok minden megkülönbözteti a gáz és az olajpiacot egymástól. A legfontosabb, ami még mindig a legnagyobb különbség, az az, hogy az olajpiac az egy teljesen globális piac, akárhol találat van, annyit kell csinálni, hogy az olajat kibányásszák, beteszik egy hordóba, az valahogy eljutották egy kikötőbe, és bum, már ott van a piaci ár. Tehát onnantól kezdve az elérhetővé válik. Földgázzal teljesen más a helyzet. Ott a földgáz az egy regionálisan szerveződő piac, igazából nincsen globális piaca, ezért az, hogy van valakinek egy földgáz mezője, vagy földgáz találata, az, hogy az egyébként milyen nagyságú megtérülés jelentett, az leginkább attól függ, hogy milyen régióban van az a találat. Éppen ezért van, hogy Afrikában például nagyon sok helyen a reziduális gázokat azt egyszerűen elfákjázzák, mert az olajat tudnak mit kezdeni, azt ki tudják mit tenni a globális piacra, a földgázzal viszont egyszerűen nem tudnak mit kezdeni, a legegyszerűbb az, hogyha elégetik. Ennek mentén, ahhoz, hogy eljussunk egyszer valaha oda, hogy a földgázpiac az egy opciók által vezérelt piac legyen, ahhoz az kell, hogy először globálissá fejlődjön, aminek egyébként a kulcsa lehet az LNG, amiben a MET is elég komolyan megvetette a lábát a tavalyi évben. Most már mi ilyen Trinidadot és Indiát is beleértve elég sok helyen mozgatjuk ezeket a kargókat. A tavalyi évben több mint 10 ilyen hajónk volt, amit egyik irányból másikba elszállítottunk, és amit biztosan mondhatunk az, hogy ez még mindig egy nagyon kevésbé fejlett piac, kevesen vannak bent. Na, alacsony a likviditása, és ha az LNG piac lesz az, ami a letéteményese lesz a globális piac alakulásának a földgáznak, akkor ahhoz még nagyon-nagyon sok időnek kell lennie. Úgyhogy ez volt a hosszabb válaszom, a rövid válaszom egyértelműen az, hogy az, ami az olajban működik, az attól még egy kicsit messze van azért a földgáz, de ha nem is rohamtempóban, de haladunk afelé.
Az LNG az európai piacon egy az egyben versenyeztethető a csővezetéki gázzal?
Az LNG az igazából egy szállítási technológia. A csővezeték is igazából egy szállítási technológia, ez ugyanaz a gáz valójában, és a az, hogy ez mennyire versenyeztető, ez csak attól függ, hogy az adott piacokon, ahol amúgy bejön a csőzeték és az LNG gáz, és ott éppen milyen a kereslet-kínálatnak a viszonya. Azokban Európában nagyon, nagyon fontos kérdés, hogy például a téli időszakban, amikor a tavaly téli időszakban például, amikor elég megugrottak, főleg március környékén, ugye elég hideg volt, akkor ott, ha csak a csővezetéki szállítási lehetőségeket tudta volna Európa kiaknázni, akkor egész egyszerűen meg kellett volna vágni a fogyasztásokat. Úgyhogy igazából én most azt mondanám, hogy egyik oldalról versenyzik egymás, a másik oldalról meg értelemszerűen kiegészíti egymást. Egészen más az LNG-nek a matematikája. Ugye itt az egy LNG-nél ott az a kérdés, hogy Európába vigyem a földgázomat, vagy vigyem mondjuk a távol-keletre, vagy Dél-Amerikába, stb. A földgáznál, vagy a vezetékes földgáznál viszont az a kérdés, hogy szállítsam-e le A-ból B pontba, és csak oda tudom leszállítani, vagy köztálljak meg valahol, és inkább ott adjam el. Egészen más a logika. Úgyhogy ez, én azt mondom, inkább kiegészíti egymást.
Rövidesen folytatódik az Energia Info, az Inforádió energiaipari magazinja, és benne a beszélgetés Szabó Gergellyel, a MET vezérigazgatójával. Tartsanak velünk továbbra is!